Jó estét kívánok a mikrofonnál, Nagy Károly. A nap vendége pedig Kovács Gergely, a Védelmi Innovációs Kutatóintézet XR fejlesztések vezetője. Jó estét kívánok.
Szép estét, jó estét.
Tegyük szerintem először az XR-t rendbe, mert nem biztos, hogy mindenkinek megvan, jó magamnak se. A VR az megvan, az AI megvan, tehát a mesterséges intelligencia virtuális valóság, de az XR az tulajdonképpen micsoda?
Az XR az egy összefoglaló halmaznév, tehát ugye többfajta, amikor laikusként úgy mesélném inkább el, hogy általában azt szokták látni, hogy valaki fölvesz a fejére egy szemüveget, és akkor abban, hogy történik valami. Ugye ez a tipikusan az a virtuális valóság, amikor ilyen a szemüveg, mint egy kijelző, bevisz minket egy virtuális világba, minden körülöttünk virtuális, ez a VR, ugye ez a virtual reality. Van a mixed reality, ez a kevert valóság, amikor ugyanezt a headsetet használom a fejemen, de a valós tér, amit látok egyébként, ezt vagy kamerával vetítem be, vagy pedig a szemüveg kivetíti a kijelzőre, összekeveredik egy digitális layerrel, tehát meg tudom azt csinálni példanként, hogy én fölveszek egy ilyen MR szemüveget a fejemre, és van egy digitális labda, bent vagyok egy szobába, a digitális labdát megütöm, vagy belerugok, az vissza fog pattani a falról, tehát az a lényeg, hogy a digitális layer az a valós layerrel keveredik és interaktál, ez az MR, van az AR, amikor ugyanígy van egy digitális layer, de nem interaktálok vele. Na és ezeket a különböző mozaik szavakat, AR, MR, FR, VR, ezeket hívjuk XR-nek, az Extended Reality, ez az átfogó halmaznév.
Ezen a platformon, az XR fejlesztések platformján, ugye említettük, hogy a Védelmi Innovációs Kutatóintézetnek az ezért területért felelős vezetője, ez gyakorlatilag az orosz-ukrán háborút folyamánya, hogy már kell foglalkozni drónhadviseléssel, bármilyen kibertechnológiával, vagy ez jóval korábbra nyúlik ez még vissza?
Hát a maga a technológia az nagyon régi. Tehát a 60-as években, 80-as években is próbálkoztak már különböző headsetekkel, nyilván el lehet képzelni, hogy ezek ilyen óriási nagy batár dolgok voltak. Tehát maga a technológia, főleg kiemelve a virtuális valóság alapú eljárásokat, ezek már régiek. Én 15 éve foglalkozom ennek a kutatásával. Inkább úgy fogalmaznék, hogy a jelenlévő konfliktusok, azok rávilágítottak arra, hogy milyen hatékonyan tudnak ezek az eszközök segíteni védelmi képességépítésben, és nem beszélve arról, hogy ugye amit hallunk, AI forradalom és a különböző számítási kapacitások növekedése, ez mind rásegített arra, újabb headsetek, jobb akkumulátorok, nagyobb felbontású kijelzők, ezek segítettek abba, hogy azok a nagyobb gyártók, akiket most már látunk a piacon ezekben a headsetekben, hogy egymást támogatva eljussunk olyan szintre, hogy beszélhetünk arról, hogy ezt mondjuk lehet használni egy hadseregnek a védelmi képesség emelésére, tehát nem kerülnek olyan sokba, elérhetők a szoftverfejlesztések, és még egyszer mondom, hogyha a konfliktusokat említjük, akár az ukrán-orosz konfliktust, akkor látjuk, hogy ott milyen problémákkal kell szembesül egy hadsereg, és hogy ezek az eljárások, eszközök, ezek mire tudnak nagyon jó választ adni, és értelemszerűen ebből kiindulva nagyon gyorsan felgyorsultak ezek a fejlesztések. Egyébként a Magyar Honvédségen belül már több éve foglalkozunk ezzel független az orosz-ukrán konfliktustól, de az nem kérdés, hogy egy nagyobb hátteret vagy biztosítékot adtak arra, hogy ez valóban működő technológia, hiszen élesben tesztelik, és nem is csak tesztelik, hanem használják például a frontvonalon is.
3 éve zajlik ugye ez a konfliktus, sőt most már 3,5 éve, és rengeteg minden fejlődött technológiailag már azóta is, hogy elindult ez a konfliktus. Elég a drónokról beszélni, az úgynevezett, hát laikus nyelven öngyilkos drónokról, vagy akár arról, hogy először még távvezérelt eszközöket használtak, aztán most úgy tűnik, hogy a zavarás technológia miatt drótvezéreltekre térnek rá, vagy ennek a különböző mixeire, és próbálják például a drón elleni hadviselést is valahogy kirakítani a felek. Gyakorlatilag naponta nézik azt, hogy mit vetnek be, és próbálnak ezekből is tanulni, vagy az ön által irányított kutatások, fejlesztések kicsit másrétűek?
Az igazság az, hogyha valaki akár csak a híreket, az elérhető híreket nézi, nem beszélve arról, hogy mi az, ami nem elérhető, és egyébként meg kutatással kibányászható, hogy 2 naponta, 5 naponta változnak a technológiai eljárások, változik az eszközöknek a hatékonysága, ez ugye a legjobban egyébként a lakosság részére a drónokban manifesztálódott, de ez mindenen így van, nálunk az XR technológiánál is. Tehát szerintem most egy kutatónál elvárás az, hogy nem mondjuk egy vagy öt éves ciklusba gondolkodjon, és kialakít valami koncepciót, és akkor 5 év múlva majd leteszi az asztalra, mert ezek elavult technológiák lesznek. Tehát 6-12 hónapos fejlesztési ciklusok vannak, és ebben óhatatlan, hogy például én vezető kutatóként a Wikinél ne legyen napi rálátásom arra, hogy a technológia mit hoz, mit lehet fejleszteni, mit kéne hozni, hiszen itt arról is van szó, hogyha én látok egy technológiát, és kitalálom, hogy mi akkor ebbe mennénk, és ezt elkezdenénk fejleszteni, és hogyha én nem figyelek arra, hogy a világ hova tart, az aktuális konfliktusokban mi történik, akkor simán lehet, hogy mondjuk én olyan döntéseket hozok, amik mondjuk az adófizetőknek a pénzét olyanra költjük, ami elérhető mondjuk ingyenesen, vagy már sokkal olcsóbban. Tehát ez nagyon fontos, hogy nekünk nagyon tudatosnak kell lenni, csak nem csak tipikus, mint kutató, hanem tudatosnak kell lenni abban, hogy értsük és lássuk azt, hogy kell fejleszteni, milyen költségvetéssel kell. Mi az, ami egyébként megéri a piacon, mibe érdemes fektetni, mi az, ami működni fog, milyen trend nem fog működni. Mert ugye itt arról is beszélünk, hogyha egy ilyen összetettebb technológiáról van szó, ez a drónoknál ugyanígy van, mint nálunk mondjuk az XR területen, hogy milyen hardware és szoftverfejlesztések vannak. Hiszen én egy platform mellett elköteleződöm, és mondjuk annak a szoftver támogatását befejezik a következő fél évben, és ezt lehet már látni előre, és én erre nem figyelek oda, akkor nem fogom tudni az eszközömet használni. És ugye szerintem még egy másik nagyon-nagyon fontos tanulság, vagy inkább úgy gondolom, hogy minden hadseregnek, a NATO-n belül is mindenki, tehát látjuk azt, hogy míg mondjuk 5 vagy 10 évvel ezelőtt nagyon erősen koncentrált mindenki a különböző olyan hadifejlesztésekre, amik tipikusan egyébként védelmi képesség növelésre vannak, tehát hadi eszközökről beszélünk, ugye az normál laikusként is elképzelhető, ezek nagyon drága dolgok. De az látszik a különböző konfliktusokban a világon, és nem csak az orosz-ukrán konfliktusoknál, de jellemzően ott ez aztán kicsúcsosodott a drónokba például, hogy azok a lakossági vagy kereskedelemben elérhető drónok, amik egyébként olcsóbbak, tudnak nagyon hatékonyak lenni. Nagy számban, a sokasága miatt, egyszerűsége miatt, és nem biztos, hogy csak az a megoldás, hogy drága hadi eszközöket vásárolunk. És ezért mi a Wikinél, nekünk az egyik koncepciónk az, hogy foglalkozunk olyan fejlesztésekkel, amik mi prónak, ugye ezek a tipikusan hadi eszközökre vonatkoznak, de bevezettünk egy olyan mozaikszót, aminek az a neve, hogy SST, ez a Simple Smart Tech a megoldások, és mi ebben megyünk előre egyébként, minden más NATO ország is úgy gondolom, hogy még ha nem is publikus, hogy lehet a rendszerbe integrálni olyan drónok a legjobb példák, olyan drónokat, amit olcsó meg lehet venni, ennek a drónnak a használata lehet, hogy csak percekben korlátozott, és ideig fogják csak használni, viszont olyan védelmi képesség növekedést tud elérni egy katonánál, egy egységnél, ami nagyon-nagyon megéri használni, és elenyésző az a kockázat, hogy mondjuk egy ilyen drónnak sokkal könnyebb feltörni az különböző kommunikációs csatornáit, lehet, hogy az a chip az valamelyik országnak a chipje, és akkor azzal kommunikál, hiszen csak lehet, hogy 10 percig fogjuk használni, és ugyanez az eljárás nálunk az XR területen is így van. Mondok egy példát, egy komoly headset, amit tipikusan egy katonai headset, amit védelmi munkára terveznek, adott esetben elérheti a 30-35 ezer eurót. A kereskedelmi forgalomba kapható headsetek meg mondjuk 1000 euróba kerülnek. A kettő között az a különbség, hogy az egyiket a lakossági használata tervezték, a másikat pedig kimondottan katonai képességre. Vannak olyan, ezen a technológián belül, ugyanígy van a drónoknál, vannak olyan igénytámasztások, vagy olyan felhasználási területek, ahol bőven elég a kereskedelmi forumba, hiszen nem dolgozunk minősített adattal, úgy kell képezni egy katonát, amiben olyan információk vannak, ami az interneten elérhető, viszont akkor tudok venni 1000 headsetet, vagy 500-at. Na és akkor már laikusként is látható, hogy a hatékonyság növekedés az óriási, és ugye ez a két technológia, nem is azt mondom, hogy verseng egymással, mert azt senki nem vitatja, hogy mind a kettőnek helye van. Mind a professzionális katonai eszközöknek, mind ezeknek a gyorsan elhasználódó, vagy egyszerűbb, olcsóbb, és kereskedelmi forgalomba elérhető eszközöknek a használata.
Az orosz-ukrán háború mutatta meg egyébként az elmúlt időszakban, hogy a mennyiség az nagyon fontos, tehát sokszor ugye főleg a háború elején hidegháborús technikát vetettek be, még most is igazából döntő többségében, és hát azt hiszem talán Josip Stalinnak a mondása az, hogy fontos a minőség, de sok legyen belőle. Nyilván nem elviccelve a dolgot, de ha valami túl drága, kevés van belőle, az előbb-utóbb ugye elfogy. Mennyire kell az elmúlt hónapokban már azon gondolkodni, hogy a mesterséges intelligencia a drónok irányításában is óhatatlanul szerepet kap. Én láttam pár héttel ezelőtt egy felvételt, nem tudom mennyire működőképes még élesben, reméljük nem is fogjuk soha megtudni. Mindenesetre a kínaiak mutattak egy olyan technikát, amivel gyakorlatilag több tucat drónt reptettek egyszerre, és állítólag azt mesterséges intelligencia irányította már. Igazából az elemzések, amelyek erről a videóról szóltak, azt taglalták már, hogy ekkora csapásmérő erővel bizony, amit gondoltunk eddig a drón technológiáról, már nem biztos, hogy csak a védekezésre jó. Tehát lehet, hogy ha egyszerre ennyi eszközt lehet irányítani, akkor a kereszt támadásnál is hirtelen a másik fél javára billentheti a mérleget, pláne hogyha mesterséges intelligencia hozza a döntéseket. Tartunk már itt a fejlesztéseknél, vagy ezek még inkább pilot projektek?
Ez nem is kérdés, igen. Tehát ezek működő eljárások. Most csak gondoljunk arra, hogy most az augusztus 20-ai tűzijátékon drón rajzolt ki különböző képeket az égre. Tehát, hogyha ilyenre lehet használni, hogy azok összehangoltan tudnak egymással dolgozni, akkor itt is lehet, és ugye az a szó sem szerintem senkinek nem újdonság, hogy autonóm rendszerek, ezek földi járműveknél, vízi járműveknél, ugye ez megint orosz-ukrán konfliktusból láthatunk nagyon sok példát erre a hírekbe, drónoknál ezek teljesen autonómok tudnak lenni. Tehát, hogyha ezek a járművek nem kapnak irányítást, és adott program alapján futnak, GPS koordinátára kell menniük, képfelismeréssel, tehát ezt lehet látni neten, hogy erre már kiforrott technológiák vannak. Abszolút. Tehát ez a lényege egyébként ebben, hogyha a pro eszközöket használok, akkor abból kis szám és minőségi eszközöket használok. Amikor SST eszközökről beszélünk, akkor meg lehet, hogy az adott esetben mondjuk abból a drónszetből 1000 vagy 2000 indul el egyszerre. És egyszerűen a túlterhelés miatt nem fognak tudni vele mit csinálni, még ha ezek pici drónok is. És ugye ebből kiindulva, megint csak párhuzamként hozom az én kutatási területemet, gondoljunk bele abba, hogy milyen az a kihívás mondjuk egy hadseregnek, hogy neki ki kéne egy hónap alatt képezni 10 000 katonát, vagy 5 000 katonát, mert ez előfordul.
És hogyha pláne
most. És ez megint az, amit a konfliktus hozott elénk. És hogy ki kell képeznem 10 000 katonát egy hónap alatt, 2 hónap alatt, 5 nap alatt, 1 nap alatt, lehet, hogy nagyon kevés időm van, amit lehet, bele kell tenni a fejébe, a kezébe minél előbb. Ugye a virtuális valóság alapú technológia abban nagyon jó, összehasonlítva mondjuk egy hagyományos oktatással vagy e-learninggel, hogyha nincs elég időm gyakorlatozni a terepen, hogy mindent izomszinten be tudok gyakoroltatni a katonával, és nagyon fontos, hogy az AI hozta azt, hogy autonóm lehet, tehát self-training, fogom a katonát, fölvesz a fejére egy headsetet, és van benne egy AI alapú oktató, egy tréner, aki tud vele beszélgetni, meg tudja neki tanítani a tananyagot, és kiképző oktató nélkül bizonyos szintig a katona egy-két dolgot, vagy a dolgokat el tudja sajátítani. És ugye itt jön be az óriási előnye annak, hogy nem csak professzionális eszközökkel dolgozik mondjuk egy hadsereg, hanem használ ilyen általam hívott SST eszközöket, mert ha van 5000 darab ilyen headsetem, és minden katona, 5000 katonát ki akarok képezni, akkor minden katona kap egy headsetet, és napi 5 órát tud valamit gyakorolni. Ha egy szimulátor központon van 10 headsettel, akkor ezt a mennyiségű katonát átfuttatni rajta több hét vagy hónap. Most nyilván attól függ, hogy mennyi szimulátor központot álltok föl, de ebből se lett végtelent. Tehát itt van az óriási előny, amit ugye egy idézettel is alátámasztott, hogy miért van szerepe egyébként a mennyiségnek. Mert hogyha nekem 2 napom van, és nincs több, akkor bármilyen szuper szimulátorom lehet, hogy 10-20%-kal hatékonyabban képzi a katonát, lehet, hogy van 5 kép kiképzőm, vagy 10 vagy 20, és kiképzi a katonát 80%-osra, de 5000 katonát nem tud kiképezni. És akkor viszont az a dilemma, hogy vagy kiképezek 100 katonát 80%-osan, a többi meg tananyagot kap és olvassa el a vonaton, miközben megy a adott front szakaszra, vagy azt mondom, hogy mindenki fogjon meg egy headsetet, és fel tudom húzni őket 30-40%-osra. Mert az nem kérdés, hogy ezek a szimulátoros megoldások mellett, hogyha VR-ról beszélünk, mert egyébként ez a technológia nem csak kiképzésre jó. Tehát, hogyha ez a VR technológia mellett maradunk, akkor itt a kiképzésnek egy része csak ez a szimulátor. Tehát ez nem helyettesíti az éles lövészetet, a terepgyakorlatot, amikor a katonáknak össze kell szokni rajba, stb. Ez inkább arra jó, hogy az oktatásnak, vagy a tréningnek, vagy a kiképzésnek bizonyos részét tudja helyettesíteni, és oktató nélkül megoldani.
Gondolom, pláne nem helyettesíti a pszichológiai részét, amikor valóban a harcmezőn van valaki, és azt igazából nem lehet szimulálni. Tart már itt az orosz-ukrán konfliktus, hogy az oroszok vagy az ukránok így képzik az embereiket? Tehát erről vannak információk, hogy már ez így történik, mert ugye azt gondolná az ember, hogy főleg több ezres, több tízezres kiképzésnél a hadsereg altisztjeinek egy jelentős részének kéne otthon lenni hazai bázisokon, hogy újra és újra kiképezik az embereket, de azok az emberek meg hiányoznak a harctérről. Tehát tulajdonképpen már egy része a kiképzésnek így is zajlik?
Az igazság az, hogy én amire példákat láttam az orosz-ukrán konfliktusnál, az inkább arra volt jellemző, én azt gondolom, hogy használják ezeket az eljárásokat. De amire nyílt példát láthatunk a hírekben, az például egy nagyon, nagyon érdekes, hogy egy légvédelmi eszköznek a használatának az elsajátítására, vagy ez a válóra indítható rakéta, ezt mindenki látta már, erre vannak VR megoldások, és ezt aktívan használják például az ukránok. Tehát ott ugye egy óriási előnye van annak, hogyha valaki egy ilyen kereskedelmi forgalomban használható headsetet föltesz a fejére, hogy mindenfajta egy lőszer kilövése, vagy egy bármilyen eszköz valós használatától függetlenül be tudok vele gyakorlatozni olyan mozdulatokat, amit egyébként két dolog miatt nem fog megtenni, vagy nincsen rá lehetősége, mert nincs annyi lőszer, vagy eleve meg sem tudja csinálni, mert hogyha valaki egy ilyen gyakorlatot elkezd végezni, akkor valószínűleg fél napon belül azt a kiképző tábort mondjuk lehet, hogy le fogják bombázni. Tehát ezek mind olyan okok, ami miatt ennek a technológiának előnye van. Lent egy pincébe lehet gyakoroltatni valakit, mint hogyha egy valós erdőben használná az eszközt. És nem kell egy valós lőtéren kint gyakorlatoznom, összevont 100-200 ezer katonát. Tehát ezek mind olyan előnyök, amik amellett, hogy egy nagyon költséghatékony megoldás, jelentkeznek, és használni kell. És mondom, több példát is lehet látni, hogy különböző légvédelmi eszközök, tréningére ők ezt használják. És itt ugyanúgy, mint ahogy mi, ugye mi, amit mondtam, SST-nek hívjuk, tehát kereskedelmi forgalomban használható headsetekkel a katonák romos épületekbe föl van állítva az adott gépágyú mondjuk, és mi lövés nélkül be vannak kötve a különböző szenzorok, és gyakorolják a lövészetet. Vagy amikor élesbe kell, akkor ez jobban menjen.
Csak a drónok fejlődtek ugrásszerűen ebben a konfliktusban, vagy az érzékelők, szenzorok, bármilyenféle felderítő eszközök, mert nyilván csak a legpublikusabbakat teszik fel különböző közösségi oldalakra, vagy amivel hát lehet, hogy rossz szóhasználat, hencegni akarnak akár az orosz, akár az ukrán erők, tehát nyilván nem mindent tesznek fel, amit meg lehet nézni videókon, de abból azért látszik, hogy nagyon komolyan fejlődött maga a megfigyelés is. Ezért olyan nehéz tulajdonképpen az egyes seregtesteknek nagyobb mértékben nyomulniuk, támadniuk, mert egész egyszerűen mindent lát mindenki?
Szerintem az összes podcast erről szól, amikor katonai elemzők mesélnek arról, hogy egy páncélos egység miért nem jön ki az erdőből, meg miért vannak elmaszkolva, meg miért nem a hagyományos páncélos támadások történnek, mert egyszerűen tényleg az van, hogy az égen fönt van annyi drón, különböző szenzorokat, csak gondoljunk abba bele, hogy mondjuk egy vadásztársaságnak mennyire elérhető ezek a különböző vadkamerák, amik mozgásra mondjuk képet küldenek. Tehát most ezt nem nehéz elképzelni egy normál hallgatónak, hogyha a vadászok ezt meg tudják csinálni 100 kamerával egy vadászati területen, akkor mondjuk egy hadsereg milyen szenzorokat tud kitenni. És akkor nem beszélve arról, hogy ez már több mint 5 éves technológia, amikor ilyen beacon eszközöket használunk, amik alapvetően tudnak rögzíteni képet, infraképet, rezgésre tudnak reagálni, tehát mondjuk egy ilyen szenzorhálózatnak a kialakítása és ennek használata, ez is egy szuper előny. Tehát nyilván abban, hogy 5G hálózatok épülnek, tehát mobil hálózatok, ezeket az eszközöket el lehet érni, fejlődik a számítástechnika, a csippek azok sokkal több mindent tudnak adott egységben elvégezni, lehet, hogy egy kis elemmel el tudok látni valamit mondjuk 5 éven keresztül. Ugye ez a tipikus tanösvény, iBeacon technológia, kimegyek a Börzsönybe, és lehet a tanösvényen folyamatosan különböző kérdéseket föltenni, úgyhogy a telefonnal közeledek valahova. Na ez tipikusan az, amikor érzi valami, hogy egy műszaki berendezés közeledik, akkor ez tud jelet leadni. És ezt használjuk a tanösvényeken, akkor ezt a hadseregben is lehet használni. Tehát, hogy ez, én azt gondolom, hogy ez a mennyiség, amiről az előbb beszéltünk, ez majdnem minden területen előjött, akár a mobil kis autóknál. Tehát látunk ilyet az ukrán fronton is, hogy pici kis autókon föl van rakva ugyanúgy egy robbanótest, és ez távirányítóval tud működni. Mert miért nem működne? Hát ugye sok mindent szült ez a konfliktus, főleg azért, mert mondjuk egy ukrán hadsereg, hogyha forrás hiánnyal küzd, akkor annak az egységnek meg kell oldania. És ez mint a régi filmekben a MacGyver VD-40 duct tape. Tehát, hogy össze kell valamit hozni, és sok esetben az életüket mentik. És ebből jönnek ki egyébként megoldások.
Ha nem lenne ez az ugrás technológiai fejlődés, akkor valószínűleg teljesen más konfliktust látnánk, ugye? Tehát ezt úgy ki lehet jelenteni nagyjából.
Én azt gondolom, hogy ez merőben megváltoztatta. Tehát nem vagyok elemző, és nem nyilván szerintem érint, és nálunk van külön kutatócsapat, aki ezzel foglalkozik, de olvasva a publikációkat és a kollégáknak a publikációt is, meg a tanulmányait is, tehát nem kérdés, hogy ez merőben átformált eljárásrendeket és mindent abban, hogy hogyan gondolkodjanak a katonai tervezők.
A napvendége Kovács Gergely, a Védelmi Innovációs Kutatóintézet XR fejlesztések vezetője. A hírek után folytatjuk a beszélgetést.